jön egy tök jó fej, és azt mondja, na mi van, Ibolyka?
Na mi van, Ibolyka?
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méret növekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is, emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Kettől az utasok egy BKK vonal vagy gyűjtőjeggyel szállíthatják kerékpárjukat a HÉV teljes vonalán. A MÁV közleménye szerint továbbra is megmarad az 500 forintos kerékpárjegy, valamint a kerékpár országbérlet is. 18 sérültje van az Alsónemesapátinál előző éjjel történt balesetnek, amelyben a 76-os főúton egy személyautó és egy autóbusz frontálisan ütközött, tájékoztatott a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Az oldalára borult busz utasai tűzoltók mentették ki a járműből, a képkocsiban utazó két ember pedig feszítővágóval tudták kiszabadítani. Az autóval tiltott helyen próbáltak előzni, nem sikerült befejezni a manővert, ketten sérültek abban a járműben, 16-an pedig a volánbusz járatán. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, közölte a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 sikló bombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Meghalt Alex Salmond volt skót miniszterelnök. A politikus egy rendezvényen szólalt fel, amikor rosszul lett. 2007-től 2014-ig töltötte be a skót kormányfői tisztséget. Haláláig hitt Skócia függetlenségében. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 14-én, hétfőn reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bud Spencertől származik, és így hangzik, a kihívások nem arra valók, hogy győzz, hanem hogy megtudd, milyen ember vagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinket hallhatják, ebben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alízzal beszélgetünk. Majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a napverse hangzik el, Somogyvári Gyula Hajnali Dala című versét Blaskó Balázs mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent első Kallixtusz pápa életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Until I first met you, I was lonesome. And then you came inside, and my heart grew light. And it's all words similar to me. You really swear I have to admit you. These are expressions that really fit you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. My meal piece to share. Please let me.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renátát hallják. Egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője, a változókori táplálkozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Érdekes témát fogunk boncolgatni, ez pedig a változókori táplálkozás, szokásaink, elhízás, és hát lehetne sorolni ezeket a tüneteket, akár jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
És akkor el is kezdtem némileg, azt gondolom, ezt a témát, mert hogy világszerte azt kommunikálják, hogy 2030-ra 1,2 milliárd nőt érinthet a menopauza, és hát ezzel együtt ugye ezek a tünetek, a hőhullám, a súlygyarapodás, aztán az elhízás, és hát ez egy ördögi kör, lehet erről így gondolkodni?
Részben egy ördögi kör, meg sajnos majd azt kell mondanom, hogy a beszélgetés végére ki fog derülni, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy ennél vannak sokkal rosszabb változások a szervezetben, amiket viszont nem érzékelnek közvetlenül a hölgyek, de hogy azok a folyamatok sajnos a hormonális változás következtében elindulnak. Egyébként ezek a jellegzetes látható vagy zavaró tünetek, mint az idegesség, a hőhullám, akár az éjszakai izzadás, izületi fájdalmak, hangulati változások, koncentráció képesség romlása, ezek a tünetek általában a nők olyan 75-80%-át érinti, de körülbelül olyan 20-30%-nál eléggé erősen jelentkezik ez a tünet. De hogy akinél nem jelentkeznek a tünetek, azok mögött is vannak olyan betegségek, vagy betegségek kialakulásának a lehetősége, ami a hormonális változás miatt elindul, és ezek például a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, különösen a hormonszenzitív emlődaganat, az inzulinrezisztencia, a kettes típusú cukorbetegség, a csontritkulás, tehát ezeknek a kockázata nő. És ezzel az étrenddel ezeknek a kockázatát lehet csökkenteni, illetve a tüneteknek az erősségét. Tehát megszüntetni nem lehet, de csökkenteni lehet, vagy a megfelelő életmódváltással ezek kiküszöbölhetők, vagy sokkal későbbi korba, időszakba tolhatók ezek a krónikus nem fertőző betegségeknek a kialakulása. Szóval ezért mondtam az elején, hogy sajnos az, ami borzasztó életminőség romlást okoz a hölgyeknél, az izzadás, meg a túlsúly elhízás, azok ezek a látható dolgok.
A Semmelweis Egyetem, illetve az Önök Szövetségének a szakemberei több mint másfél ezer nemzetközi publikációt tanulmányoztak át itt az ügy érdekében. Érdekelne, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, tehát akár nemzetközi méretekben, mik a tapasztalatok?
Ugye ez onnan indult, hogy egy anyagcsere központban dolgozó endokrinológus, dietetikus, és utána kapcsolódó hozzá a Semmelweis Egyetem orvosai dietetikusa kezdtek el egy perimenopauzával foglalkozó étrendi ajánlás kidolgozásában, ami mellé aztán három szövetség vagy három egyesület mellé állt a végén, ugye ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetség, a Magyar Menopauza Társaság és a Magyar Szülészet és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaságnak az ajánlása lett ez a táplálkozási ajánlás perimenopauza és menopauza időszakában. Tehát ezt mi kidolgoztuk, és ez egy olyan kicsit unikális volt, végignézve ezeket az irodalmakat, meg az európai országokat, hogy ennek lett egy nemzetközi publikációja, és ennek a magyar ajánlásnak a hazai területen való megjelenítése folyamatban van, hiszen az a lényege, hogy ez kifejezetten a táplálkozásra fókuszál, és amikor ez magyarul megjelenik, akkor a szakemberek, a dietetikusok egységesen tudják kezelni a hozzájuk fordulókat, illetve a másik két társaság, hogy ez támogatja ezt az ajánlást, azért fontos, hogy ők is lássák, hogy ezekkel az életmódváltozásokkal, változtatásokkal mennyi mindenben lehet segíteni a hölgyeket, és hát az a hölgyeken keresztül azt kell, hogy mondjam, a környezetet is, a férfiakat is, hogy sokkal könnyebb, elviselhetőbb legyen, és tényleg egy jó életminőséget élhessenek a nők a további életszakaszukban.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a változókori táplálkozásról. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak, a 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, a munkavégzés csomópontot nem érint. Aszfaltoznak többek között Bak térségében, a 36-os és 46-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamé felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében is dolgoznak, az 54-es és 63-as kilométerek között a Vásárosnamé felé vezető oldalon lezárták a leálló sávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Gyöngyös és Kál között, a 85-ös és a 91-es kilométerek között a Vásárosnamé felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldal belső sávján haladhat. Füzesabony térségében a Vásárosnamé felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 111-es és a 118-as kilométerek között a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van, helyette az előző, az M25-ös autó csomópontjában érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egyet sávon halad, a munka miatt a 139-es jelű mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontot Budapest irányában lezárták. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúrt térségében is munkavégzés zajlik, a 8-as és a 12-es kilométerek között mindkét irányban a leálló sávra terelik az autósokat. Miskolc térségében is felújítják a burkolatot az M30-ason, a 25-ös és a 27-es kilométerek között mindkét irányban csak a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 187-es kilométernél Vásárhelyi Pál utca kereszteződésénél úttartozék karbantartás miatt félpályán halad a forgalom. Miskolc és Szikszó között a 196-os és a 198-as kilométer között aszfaltozási munkák miatt irányonként váltakozva engedik el az arra haladókat. A 4-es főúton Albert térsen az 53-as kilométer közelében az elektromos hálózatot javítják, a munkanap közben félpályás lezárással és jelzőőrös irányítással jár. Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma a sáv elhúzással halad. A 25-ös főúton Felnémet és Szarvaskő között útépítési munkálatokat kezdtek, a 19-es és 27-es kilométerek között a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kellemes őszi időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma naposabb és felhősebb tájakkal is, időszakokkal is találkozhatunk, viszont napközben számottevő csapadék sehol sem várható. Nyugaton, északon és északkeleten élénk lesz a szél. Délutára 14-19 fok közé melegszik a levegő. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de elsősorban északkeleten kisebb esőzápor is kialakulhat. Többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 12 és 21 fok között alakul. Régiónkban lesz hűvösebb az idő. Szerdán az ország nagy részén napos idő várható, a csupán nyugaton lehet több felhő az égen, de csapadékot sem várható. A Dunántúlon több felé feltámadhat a délkeleti déli szél, hajnalban északkeleten gyengén fagyhat, nyugaton, délnyugaton enyhébb lesz az idő, napközben 13-17 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokkal, csak néhol fordulhat elő kisebb eső, a keleti-délkeleti szél több felé megélénkül, északnyugaton erős lehet. 13-19 fokig melegedhet a levegő napközben. Orvos meteorológia: ma nem várható fronthatás, ám a hűvös hideg hajnali órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, valamint nagy a megfázás veszély, ezért ajánlott a réteges öltözet. Napközben az ország nagy részén sokat fog sütni a nap, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba egy nagyobb séta erejéig, a napsütés jó hatással lesz közérzetünkre, hangulatunkra. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma országszerte száraz utakra számíthatunk, csupán az Alpok alján és az ország északkeleti harmadán csökkenthetik élénk széllökését, némileg a járművek menet stabilitását, kora reggel néhol párra köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés: a csapadékos hűvös idő hatására országszerte alacsony szintre mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja, viszont a szárazabb időszak beköszöntével a napokban még újra elérheti majd a közepes szintet. A kültéri allergén gombák spóra száma országszerte magas, nagyon magas tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse. Somogyvári Gyula. Hajnali dal. Felédesengek, törve, halkan, s bár föl se ére gyönge dallam lábaidhoz, égi szűzanya, feléd rebeg, és úgy dicsérgete könyvből sarjat árvaének, ó, tenger csillaga! A szenvedések megtiportak, nincs apróbb férge már a pornak, mint én e földi téreken. S lásd, nem panaszra nyílik ajkam, téged dicsér e virradatban, parányi énekem. Ó, megváltásnak édesanyja, hallgasd meg ím, e csöpnyi hangja feléd röpíti sóhaját. Hiszen neved, ha csak kimondja, megkönnyül tőle terhe, gondja, s mindent fénybe lát. Dicsérjen hát ed hal szüntelen, s dicsérjen zengő énekekben a napvilág s az éjszaka, s lehull mi rólunk mind a kétség, neved minékünk jó reménység, ó tenger csillaga.
Somogyvári Gyula Hajnali dala című versét Blaskó Balázs mondta el. Somogyvári Gyula írói nevén Gyula diák, író, újságíró, országgyűlési képviselő. A Sopron vármegyei Fülesen született, apja a nagyszenki Széchenyi uradalom gazdatisztje volt. Fiatalon megmutatkozott az irodalomhoz való vonzódása, 13 évesen jelent meg az első írása nyomtatásban egy vidéki lapban. Az első világháború alatt 3 évet szolgált az orosz, román és olasz fronton. Ebben az időben Iredenta versei jelentek meg, érdemeiért 1929-ben Horthy Miklós vitézzé avatta. 1920-ban a Magyar Távirati Iroda vidéki osztályának osztályvezetője lett, 1928-tól a Magyar Telefon hírmondó és Rádió RT irodalmi igazgatója. A hangjáték műfajának magyar elnevezője és magyarországi meghonosítója. Az 1920-as évek elején Gyula Diák néven verseket, később történelmi és világháborús regényeket, színműveket írt, némi németellenes éllel. Tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mikijevics Társaságnak, részt vett a Gömbösféle fajvédőpárt megalapításában, egyúttal alapító tagja lett a Fajvédő Szövetségnek is. 1935-ben a Csornai Körzet országgyűlési képviselőjévé választották a Nemzeti Egység pártja színeiben, majd 1939-ben újra megválasztották. Náci ellenes megnyilvánulásai miatt 1944. március 21-én a németek letartóztatták és a Mauthauseni koncentrációs táborba vitték. 1945-ben hazatért, de a kommunista rendszer nem vette tudomásul érdemeit, humanista szellemiségét. Nyugdíját a Magyar Rádiótól megvonták, személyét teljesen elszigetelték, a Rádió Igazoló Bizottsága eltiltotta minden publikációs lehetőségtől. Időközben leányát koholt vádak alapján 10 esztendeig tartó gulág rabságra ítélték, fiát hadifogolyként a Szovjetunióban tartották. 1950-ben betiltották minden művét, majd budai lakásán az ÁVO letartóztatta és kis tartsára internálta. 1953-ban az internáló táborból a fővárosba szállítás közben máig sem felderített körülmények között szívroham következtében halt meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. XII. Pius pápa hagyatéka 66 évvel halála után is él. Halálának 66. évfordulóján a Vatikáni Rádió visszatekint Eugenio Pacelli pápa hagyatékára. 1939-ben választották meg Szent Péter 260. utódját. Nem csak az egyház vezetésének kihívásával kellett szembenéznie, hanem a II. Világháború borzalmaival is. És válaszára évtizedekig emlékezni fognak. Ez a férfi 12. Pius pápa volt. Eugenio Pacelli 1876. március 2-án született Rómában. 23 évesen pappá szentelték, és megkezdte hosszú karriert jelentő munkáját a Vatikánban. Eugenio Pacelli hivatalnokként dolgozott az államtitkárságon, majd nunciusként Németországban, ahol a Bajorország és Poroszország közötti megállapodásokat segítette elő. 11. Pius pápa 1929-ben bíborossá nevezte ki. 10 évvel később egy rövid, egynapos konklávén Pacellit pápává választották, és a 12. Pius nevet választotta. A II. Világháború 6 hónappal azután tört ki, hogy 12. Pius pápa megkezdte 19 éves pápaságát. Diplomáciai hátterét felhasználva reagált az erőszakra, és kiadta első enciklikáját Summi Pontificatus címmel, amely imára szólított fel a háború befejezéséért. Ez csak a kezdete volt békemissziójának a világháború idején. Michael Hesemann német történész szerint 12. Pius pápa többet tett a zsidók megmentéséért és a gyilkosságok megállításáért, mint korabb bármely politikusa vagy vallási vezetője. Hesemann 2009 óta tanulmányozza a vatikáni levéltárat, és megcáfolta azt az elképzelést, hogy a pápa hallgatott és nem tett semmit. Ehelyett 12. Pius pápa három nyilvános beszédében szólt a zsidókkal való bánásmódról. 1939-ben 20 ezer vízumot kért német zsidóknak, hogy megszökhessenek a nácik elől, de csak 10 ezernél kevesebbet kapott. A hat éves háború során a pápa titokban a zsidó nép védelmén dolgozott. Megértette, hogy a nácik elleni nyilvános felszólalás nagyobb erőszakhoz és üdöztetéshez vezethet. Minden szót, amelyet a felelős hatóságokhoz intéztünk, és minden nyilvános nyilatkozatunkat komolyan mérlegelni kellett, és figyelembe kellett venni maguk az üldözöttek érdekében, hogy ne nehezítsük akaratlanul is még jobban helyzetüket, és tegyük azt elviselhetetlenebbé, mondta 12. Pius pápa. Ő volt a második pápa, aki a rádiót használta, és csaknem 200 rádió beszédet tartott különböző nyelveken, hogy felszólaljon az erőszak ellen és elősegítse a békét. Emellett számos dokumentumot írt, köztük 41 enciklikát. 1945. november 29-én a Vatikánban tartott különleges audiencián a német koncentrációs táborok 80 küldötte személyesen mondott köszönetet 12. Pius pápának a náci rezsim idején mondott szavaiért és tetteiért. 2020-ban Ferenc pápa megnyitotta a 12. Pius pápával és a II. Világháború idején a zsidó néphez fűződő kapcsolataival foglalkozó archív dokumentumokat. Ennek eredményeként a néma pápa munkássága feltárásra került. 16 millió oldal meséli el a világtörténelem e nehéz időszakát. Ezek a dokumentumok azt mutatják, hogy több mint 4200 zsidót rejtettek el zárdákban és kolostorokban, valamint 160-at a Vatikánvárosban. 12. Pius pápának és más egyháztagoknak köszönhetően a római zsidóság 80%-a túlélte a náci megszállást, többen, mint bárhol máshol. Szőnyi Zsuzsa születésének centenáriumi megemlékezés a Zebegényben. Interjú Dankó Dalmával, a Zebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával. Apa és lánya címmel időszaki kiállítással is készült a Zebegényi Szőnyi István Múzeum volt kolléganőnk Szőnyi Zsuzsa 100. születésnapjának emléknapjára, amelyet október 5-én tartottak. A Kossuth díjas festő Szőnyi István és lánya örökségének szenteltek egy tematikus hétvégét a Zebegényi Emlékházban. Hallgassák meg az intézmény vezetőjével készített helyszíni beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Dankó Dalma asszonyt, aki a Zebegényi Szőnyi István Múzeumnak a vezetője. Közel másfél éve nevezték ki ebbe a pozícióba. Mit jelent önnek itt a múzeumban dolgozni a Szőnyi István képek között?
Számomra ez egy ajándék, eleve már, hogy ide kerülhettem. Nagyon szeretem. Én Budapestről járok, tehát gyakran kérdezik, hogy ez az egész napi oda-vissza vonatozás azért mégiscsak egy tetemes útidőt jelent, de egyrészt maga a falu is nagyon kedves számomra, meg nagyon-nagyon szép, hogy Dunakanyar egyik legszebb települése. És hát ugye a lényeg pedig az, hogy itt egy olyan elképesztő emlékház vagy emlékmúzeummal találkoztam, vagy szembesültem, ami bizonyos értelemben tényleg párját ritkítja, hiszen amikor azt hallja valaki, hogy emlékház, egy kicsit olyan porosabb dologra gondol, nem érti a jelentését, nem is megy annyira utána, ha csak nem rávilágítunk bizonyos dolgokra. Tehát amikor ide jöttem, és ez mind a mai napig így van, néha kihúzok egy fiókot, bekukucskálok ide-oda, és bizony olyan dolgokat találok, akár itt ebben a szobában is, ahol állunk, amit még ugye Szőnyi, vagy Melinda, vagy akár Zsuzsa, vagy Peti hagyott itt. Például a legutóbbi találkozó, találmány vagy dolog, amit megtaláltam, az egy letakart asztal, aminek a lapjában pici szögekkel még a Szőnyi Péterke beverte a pici szögeket, és kirakta vele a monogramját, hogy SP. Hogy ez is így hirtelen előkerül, ez egy műhely asztal volt, egy műterem asztal fából. Vagy pedig a dobozok, ugye Szőnyinek az a vágya vagy kulturáltsága, hogy ő igazából nem dobott ki dolgot, ő mindent újra hasznosított. Tehát legyen az egy gyógyszeres vagy tablettás dobozka, vagy akár egy cipőpasztás doboz. Aranyos történet van arról is, ahogy a zsebórájának a dobozát, amikor elvesztette, helyette egy kitisztított cipőpasztás dobozba tette bele, és újjongott örömében, hogy ez meg a kettő sokkal jobban illik össze. És ezek az apró dolgok, ezek a törött szemüvegszárak mondjuk egy nagyon régi fém cigarettás dobozba, amikor ilyenekre bukkan az ember, amellett, hogy itt eredeti bútorok vannak, eredeti tárgyak, Biedermeier gyönyörű bútorok, zsiráv zongora, ugye egy kuriózum, a festményekről ugye hát nyilván nem is beszélünk, ami minden falon ott vannak, a Szőnyinek az itt lévő táblaképei, családi portrék, Zebegényi életképek, hangulatok, akár a híres kerti pad, ugye 49-ben a Kossuth díjat hozta neki. Tehát eleve ezek között a képek között, amik így végig kísérik az ő itteni Zebegényi időszakától, vagy ide kerülése óta kezdő fejlődését, hiszen egy nagyon komoly fejlődésről beszélünk, egy neoklasszicista, mitológikus, allegorikus témák felé nyúló, sokkal sötétebb színeket használó, olajjal dolgozó festő, aki már úgyis tehetségesnek számít és díjakat nyer. Itt Zebegényben igazából kitárul a világ, a fények, tehát elmegy a posztimpresszionista irányba, hogyha szakmainak akarom kifejezni, tehát minden megtelik élettel, levegővel, fénnyel, és ehhez ő kikísérletezik egy új technikát, ezt a bizonyos tojástemperát. Úgyhogy minden egyes pici részletében, könyvek, bútorok, megtalált apró dobozokba levő magán jellegű tárgyak, gombok, eltett dolgok, ami még árulkodik egy emberről, hogy mit nem dob ki, mi az, ami fontos lehet még később, hogy áll az élethez, az élet dolgaihoz, a természethez. Úgyhogy a Szőnyinek nem csak a művészete, de végülis az életmódja, meg a hátrahagyott tárgya is abszolút egy egységben, egy harmóniában vannak, és arról árulkodnak, hogy mennyire szerette és tisztelte az életet.
Az apropóját a beszélgetésnek az adja, hogy ezen a hétvégén, tehát október 5-én és október 6-án Szőnyi Zsuzsának, Szőnyi István festőlányának és volt kolléganőnknek, a Vatikáni Rádió Magyar Szerkesztőségében dolgozott Szőnyi Zsuzsa 65 éves korától 80 éves koráig, és október 2-án lett volna a 100. születésnapja. Tehát a centenárium alkalmából szerveztek egy tematikus hétvégét, és emlékeztek Szőnyi Zsuzsára. Csak röviden mutassa be a hallgatóinknak a programot.
Az első nap, ugye 5-e szombat, amikor Zsuzsának szenteltük az egész napot, megemlékezésekkel, megemlékező előadásokkal, gyönyörű megható hangüzenetekkel, filmekkel, róla készült filmekkel emlékeztünk rá. Elmentünk a szintén Zebegényben lévő sírjához, ahogy az egész család egyesült, tehát Szőnyi Zsuzsa, az édesapja, édesanyja, férje, ugye a Mátyás, akivel Rómában éltek együtt, és 91-ben már elhunyt, tehát az öccse Péter, akit egyébként őt már 18 évesen elveszítették, és őt az óbudai temetőből temették, aztán később ide Zebegénybe. Tehát volt ott egy koszorúzás, megemlékezés, majd egy kerekasztal beszélgetés, ami szintén nagyon izgalmas volt, hiszen olyan emberek szólaltak meg, akik mind szerették és ismerték Zsuzsát. Nekem az volt ebben az izgalmas, vagy inkább megható és izgalmas egyszerre, hogy én, aki ugye a képeken keresztül, amit az édesapja készített róla, vagy a Zsuzsa saját maga által írt könyvek, vagy a róla való emlékezések, tehát mindegy áttétes dolog, semmi sem közvetlen, én nem ismerhettem őt sajnos közvetlenül, de hogy ahogy hallgattam ezeket a szeretettel teli visszaemlékezéseket, az igazolódott be, amit gondoltam, amit éreztem, inkább így mondanám, hiszen egy csodálatos ember, tényleg, akit mindenkinek ezt kívánom, hogy ez adasson meg neki, hogy 10 évvel a halála után, hiszen ugye az is kerek évforduló, pont 10 éve ment el, hogy ennyi szeretettel, ilyen meghatottan, ilyen óriási érzelmekkel tudjanak róla beszélni, és hogy ennyire hiányzik az embereknek, úgyhogy ez csak arról árulkodik, hogy valamit nagyon-nagyon jól tudott csinálni, vagy nagyon szépen élte az életét, és igazából ő egy folytatása, ha úgy vesszük, a Szőnyinek, mert ez is számomra egyértelmű, ahogy mélyedek el egyre inkább ugye az ő életükben, meg a művészetében Szőnyinek, hogy ő ezt átadta a lányának. Tehát itt rögtön egy apa-lánya kiállítás van, most időszakos kiállítás, főleg grafikai munkák, aminek a főszereplője Zsuzsa, mint édesapja kedvenc modellje, egészen gyerekként kicsi korától felnőtt koráig, és azokon a képeken is látjuk, illetve magán a fogadófalon elhelyezett idézet, amit ugye Zsuzsa egyik könyvében olvashatunk, hogy az apja mindenre megtanította, hogy az életnek az utolsó pillanatig van értelme, egy lepke életének is ugyanannyira van értelme, mint egy embernek, és hogy nem kell félni a természettől, a természet egy harmónia, újra és újra visszarendeződik, és a Szőnyi igazából ezt adta át a lányának, tehát én azt nagyon erősen érzem, hogy az, amit ő megélt az első világháborúban, ez az értelmetlen öldöklést, halált, erőszakot, művészként ugye nyilván erre amúgy senki nincs fölkészülve, de arra egyáltalán nem volt a világ fölkészülve, vagy az emberiség. És hogy ez a benne lévő harmóniával orvosolta ezzel a törekvéssel, hogy visszaállítani a dolgokat a természet ritmusába, a rendjébe, és nem egyedül volt ezzel, hiszen a Balaton festője Egri József is ilyen volt, akik a természethez fordultak, azt kezdték el a művészetükkel művészi szintre emelni, megörökíteni, hiszen úgy gondolkodtak, hogy igazából a dolgok nem megváltoztathatóak. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy azt ábrázoljuk, azt mutassuk meg, az legyen örök érvényű, vagy örökké való, ami tényleg érdemes erre, tehát mondjuk maga egy természet, vagy a természettel együtt élő ember. És egyébként Zsuzsából is ez a fajta atyai tovább éltetés van, ugyan ő nem ecsettel, de mondjuk a szavaival, vagy a kedvességével, vagy azzal, ahogy tényleg belengte maga körül a környezetet, vagy az életet, hogy ez annyira erősen, ahogy a levelekben írja mindig az apjuk, hogy hidegvér és elegancia, meg hogy hogyan kell nehéz helyzetekből derűsen tovább lépni, és benne tényleg itt nőtt föl Zebegénybe kicsi korában, ha 1-6 éves koráig Zsuzsa, és az édesapja mellett, és hogy ezt átvette, tehát ennek az élet szemléletnek, meg a művészethez való viszonynak az egész esszenciája jelentkezik nála, tehát sok azonos pontot látok a két Szőnyi között, ugye az apa és lánya között, és hogy hát kicsit bizonyos értelemben már picit fájdalmas, hogy mondjuk ezt ő nem adta tovább konkrétan egy valaki személynek, a gyerekének, mint ahogy az apja neki, de viszont nagyon sok mindenki másnak, ahogy ő maga is írta és mondta többször, hogy nekik nem volt saját gyerek, de ezért örökbe fogadták ugye ezeket a barátokat, vagy fiatalokat, vagy embereket, akik így kapcsolódtak hozzájuk.
Ezt a kiállítást apa és lánya december végéig tekinthetik meg az érdeklődők itt a Zebegényi Szőnyi István Múzeumban. Milyen egyéb terveik vannak Szőnyi István és lánya emlékének őrzésére és tovább éltetésére?
Még az előbbi kérdés, csak röviden annyit válsz, hogy a bizonyos hétvégéről, amiről beszéltünk, ugye lekanyarodtam, hogy kicsit elragadott a hét, tehát hogy Szőnyi Zsuzsának szenteltük az első napot, de a második nap a Szőnyi Istvánról szólt, méghozzá olyan szempontból, hogy idén kerültek ide, tehát sok minden történt ebben az évben, kiemelten ugye ez egy emlékép, hiszen 100 éve költöztek Zebegénybe, Szőnyi 130 éves lenne, 130 éve született, Zsuzsa pedig ugye 100 éve, illetve 10 éve halt meg, tehát mondhatjuk, hogy egy 4-es évfordulós év, és sok esemény, program, ünnepség kapcsolódott ehhez, illetve változtatás. Például, hogy sikerült 8 képet tartós letétben elkérni a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériától, amelyeknek egy része már járt itt, volt itt a múzeumban, és ide tartoznak, mondhatni. Rögtön megtalálták a helyüket az állandó kiállításba, és ez egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy ezeket a képeket méltó módon bemutassuk. Például ez a hétvégének a másik napja, hogy ez a 100 éves ideköltözésre fókuszálva, vagy inkább arra koncentrálva, foglalkozik ezzel a 8 képpel, amit rendhagyó tárlatvezetéssel mutatunk be. Nyilván lehetett volna ezt nagyon magas szinten egy konferencia meg művészettörténészekkel, de egy picit inkább ellenpontozva ugye a nagyon komoly megható napot, ami Zsuzsa emlékezetéről szólt, ami egyébként tele volt élettel és szeretettel, mégis inkább ez egy kicsit a vidámság, vagy amik most egy kicsit divatosabbak, például a rendhagyó tárlatvezetés, úgyhogy itt Kamarás Iván színművész, aki tényleg egy férfi szépség, csak úgy, mint Szőnyi egyébként szintén egy de Zsuzsa meg egy női szépség volt, tehát itt nagyon szép emberekről beszélünk, tehát hogy a Helytetőn című megkettőzött alakban ábrázolja magát Szőnyi azon a képen 25-ben, ide került szintén hozzánk, nagyon boldogok vagyunk emiatt, és ezt a festményt kértük, hogy mutassa ő be a saját gondolataival, saját szavaival, illetve egy 10 éves múzeumbarátunk, Miksa, aki ide szokott járni táborozni, ő nagyon lelkes, imád a múzeumban lenni, ami tényleg picit meglepő, hogy eleven kisfiútól, és ő tart szintén egy rendhagyó tárlat, és megmutatja a kedvenc képeit, a kedvenc helységeit, több mindenre kitérve, illetve egy nagyon érdekes téma volt még a pszichológia, egy képi kifejezés volt, elemző szakember, aki egy egész új tudományág, ami a művészetet ötvözi a pszichológiával, tehát egy-egy képet elemezve képi elemekből, jelekből volna következtetéseket egy személyiségre vonatkozóak. Tehát néha mondjuk azt, hogy túl pszichológizált a világunk, és mondjuk a Szőnyinek a hithez való viszonya, ez csak azért egy ilyen érdekes átkötés, mert hogy ő gyakran írta a lányának is, hogy ő egy platánfában, amit elég gyakran tanulmányozott, a lehulló leveleibe meglátja Istent, tehát a természetben is meglátja Istent. Azt gondolom, hogy ezzel lehet egyszerűsíteni, és szépen a helyére tenni a dolgokat. A másik oldal meg egy picit túl komplikálja, de nagyon izgalmas utazás az is. Tehát a lélek mélyére elmenni különböző elemzésekkel, vizsgálatokkal, hogy vajon ki mit miért csinál, ez is egy érdekes dolog, és egy nagyon aktuális. Mindenképpen biztos, hogy rengeteg mindent megtud az ember akkor, hogyha ilyen kicsit elemző szemmel néz egy képet, ami nem feltétlenül műelemzés, hanem mondjuk a lélek titkait vagy egy személyiséget akar kutatni. De a további terveink is hasonlók, egy picit mindig figyelni, hogy nem túlzásba vive persze a modernitást, mert én azt gondolom, hogy az emlékezet, az emlékház tárgyakhoz kötött. Tehát mindenképpen fontos az, hogy olyan tárgyakkal, olyan bútorokkal, olyan ecsettel, olyan műteremmel, vagy olyan illatokkal, meg festményekkel legyünk körülvéve, amik valamilyen szinten tehát megérintenek, érzelmileg is közel hoznak, visszavisznek abban a millióbe. Szerintem ezt nem nagyon lehet helyettesíteni, tehát virtuális dolgokkal nem igazán lehet. Tehát így a művészet eszközeivel, meg magával a kézenfogható valósággal lehet ezt úgy oda vinni, de ez nekem mindig is fontos, hogy ez ne csak mondjuk erre fogékony, eleve fogékony embereknél érjük el. Vannak olyan korosztályok, akik egy picit hátraléptek, tartózkodóak. Lehet, hogy nem kell erőszakoskodni ezzel a felsőtagozatos gimnázium első éve korosztállyal, hogy valahogy az mindig jó érzés, ha őket is sikerül bevonni, vagy látni rajtuk azt, hogy úgy lépnek egyet előre, és kíváncsiak lesznek. Annak pedig ugye folyamatosan nagyon örülünk, amikor jönnek ide a csoportok, és keresnek minket, és akár zebegény kapcsán, de mégis a múzeumba kötnek ki, jönnek, megnézik Szőnyit. Tehát Szőnyi, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon egyenletes színvonalat tart, tehát ugye a művészete is, az ebegényhez való kötődése révén is, és hát tényleg a maga családja, tehát most például Zsuzsa kapcsán rengeteg minden mesélni valóban, de bármelyik családtagjáról, az apósáról is ugye külön történetek lehetnének, és mi ezzel foglalkozunk is egyébként, tehát igyekszünk a családra építve, családtagokra, családok történeteire mindig bontogatni egy irányba, és újabb kis speciális tematikus tárgyal vezetéseket kitalálni, amik így izgalomban tartják, vagy fölkeltik jobban az érdeklődést.
Ez a nemes misszióhoz és nagy vállaláshoz sok sikert kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is, és buzdítjuk egyben a hallgatóinkat, hogy keressék fel az ebegényi Szőnyi István Múzeumot. Köszönöm szépen!
Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget!
Dankó Dalmával, az ebegényi Szőnyi István Múzeum igazgatójával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt héten olvastunk Jézusnak arról a csodájáról, amikor egy néma emberből kiűzte az ördögöt. A gyógyítás után egyesek égi jelet követeltek tőle, amivel bizonyítja, hogy ő a Messiás. A mai evangélium bevezetésében róluk beszél Jézus, s mindjárt helyteleníti is követelésüket, mert az hitetlenségüknek a kifejezése. Gonosz nemzedéknek nevezi mindazokat, akiknek nem elég a számos csoda, hanem újabb és újabb bizonyítékokat kérnek. Hallgatói számára Jézus felidézi Jónás proféta alakját az ószövetségi időkből. Jónás azt a megbízást kapta Istentől, hogy Ninivébe menjen, és a város bűnös lakosságát bűnbánatra szólítsa fel. A város lakói megfogadták szavát, bűnbánatot tartottak, aminek hatására Isten visszavonta fenyegetését, és nem pusztította el a várost. Jónás proféta fellépéséhez hasonlóan Jézus is megtérést hirdet kortársai számára. A bűntől való elfordulás és Isten törvényeihez való visszatérés a feltétele annak, hogy valaki be tudja fogadni Isten országát. A megtérést hirdető Jézus a jel, de személyét nem fogadja el mindenki. Prófétai jelként korunkban is elhangzik a bűnbánatra való felszólítás. Odafigyelünk-e Isten küldötteire és az ő szavukra? Megszívleljük-e Isten üzenetét? A bűnbánatra az az Isten kér, akit megbántok bűneimmel, és aki kész irgalmasan megbocsátani nekem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 225-ös, a 136-os és a 104-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 225-ös, a 136-os és a 104-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.